Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Én azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról, tehát hogy kvázi mint egy ilyen falanxként kell egy ügynökségnek ott állni a megbízói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány a süllyedő alól, amikor mindenki elhagyta, és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, aki zongorázik a Titanic bárjában, vagy nem tudom én áll a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk.
Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu média, iparral és kommunikációs piaccal foglalkozó beszélgetős podcastja. A mai vendégem Somlói Zsolt, az egyik legnagyobb hazai média ügynökség, a Mindshare ügyvezetője. Szia Zsolt!
Szervusz! Sziasztok!
Vágjunk is bele rögtön, azzal kezdeném én bemelegítő kérdésnek, hogy hogy telt az elmúlt évetek, milyen éve volt a Mindshare-nek 2020-ban, illetve 2021-ben, amit már látsz belőle, és hogyan látod, hogy alakul majd ez az év?
A turbulens év volt, mint mindenkinek, sok ijegységgel, de a végére, ahogy az egész médiapiac is kikerekedett, azok a vágások, illetve azok a büdzsé visszavágások, amik tavasszal voltak, azok úgy nagyjából visszaszivárogtak a piacra az ősszel, és mi forgalmi szempontból nullás évet zártunk, aztán 0,7%-kal nőtt a forgalmunk.
Akkor pozitívat végül is.
Pozitívat, de mivel a költségekben ugye óhatatlanul, vagy ahogy a pandémia alakult, rengeteg költségünk megszűnt, mondjuk utazási költség, irodai, tej, kávé, továbbképzések, konferenciák, nem tudom én, tehát így viszont a profitabilitásra a vállalatnak nőtt, mert hogy ugyanaz a forgalom, ugyanaz a jutalékszint, kevesebb költséggel, tehát relatív egyszerűen.
Akkor tulajdonképpen nem is volt olyan rossz, nem?
Úgy visszatekintve különben soha rosszabbat. Azért voltak meleg pillanatok, meg meleg szituációk. Azért az látszott, hogy mivel a médiapiac legnagyobb szereplőinek a kereskedelmi vezetői, vagy első számú vezetői mind végigcsinálták a 2008-as válságot, mint ahogy mondjuk én is végigcsináltam, elég aktívan. Tehát, hogy pontosan tehát volt egy kvázi harctéri rutin, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, merre kell menni. Ez egy más típusú válság volt, meg egy más, teljesen más módon hatott az életünkre, mint mondjuk 2008, de azért mégis csak voltak a tanulságok, amiket lehetett alkalmazni, és ezeket alkalmaztuk is. Az idei év pedig van egy természetes növekedés a piacon. Tehát volt egy természetes növekedés, amit pár százalék, vagy a megbízóink majdnem mind emelték a reklámra fordított befektetéseiket.
Mi a legfontosabb dolog, amiben más az a válság, mint 2008 volt?
Hát ugye ez alapvetően ez nem egy fundamentális pénzügyi válság volt. A 2008-as az egy teljesen felhígított, hogy Amerikából kiindult ingatlan lufi volt. Ugye vannak erről filmek, amik nagyon szépen leírják, hogy detektálják, hogy ez hogyan történt, hogy meg egyszerűen egyik pillanatra a másikra beütött valami. Hát én emlékszem, február 20-a környékén én még Rómában voltam a családommal, és azt annyit éreztünk csak, hogy akkor az olaszok lezárták a pekingi járataikat, és nem voltak ázsiai turisták, de hogy is rá, nem tudom én, két héttel meg így dühöngött, és Bergamo, és az összes többi. Tehát azért ez egy más dolog, mint amikor neked a gazdaság alapvető fundamentanai változnak meg. Illetve szerintem annyiban volt ez a válság más, hogy 2008-ban mindenkinek rossz volt. Most pedig voltak iparágak, amik nagyon-nagyon extrán jól teljesítettek, és voltak más iparágak, amik meg nagyon megszenvedték. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy ha 100-nak veszem az egészet, akkor mondjuk az átlag volt 90, de abból volt, aki 120-at csinált, volt, aki meg 70-et csinált, és akkor így jött ki az átlag. 2008-ban mindenkinek nagyon rosszul ment. Tehát ott nem volt olyan
Nem voltak győztesek és vesztesek.
Igen, de ha megnézed úgy makroszinten, hogy az ingatlan nézet, mindenki azt mondja, hogy összeomlik az Airbnb, rengeteg eladatlan lakás lesz a fővárosban, és a többi, és a többi. Nagyjából az ingatlan árak egész Európában, az egész világon fölfelé mennek, mert nem ez történt, hanem az történt, hanem mondjuk az emberek az ingatlannal kapcsolatos döntéseiket előrehozták, hiszen a home office, a belső életünk, a minden egyéb, ami arra ösztökél minket, hogy a közvetlen környezetünk minél nagyobb, kényelmesebb, szebb és jobb legyen. Tehát rengeteg pénzt fektetsz bele az ingatlanodba, mind az új, nagyobbnak a megvásárlásába, meg az azzal kapcsolatos felújításokba, csinosításba, bármi egyébbe. Tehát miközben mondjuk március-áprilisban azt mondták, hogy az ingatlan piac itt majd 10-20, vagy nem tudom hány százalékos visszaesés lett, különben köszönjük szépen, és soha ilyen virulens nem volt. Még elég akár a Balaton ingatlan árakat megnézni, de akár itt a fővárosi ingatlan árakat is. Tehát hogy azért mondom, hogy nagyon érdekes volt, hogy honnan indultunk, és aztán igazából a fogyasztók, meg mi magunk merre mentünk.
Amik ugyanez az irodapiacra azért nem mondható el. Ti hogyan szerveztétek át az életeteket? Home office volt nálatok? Vagy hogy alakult ez?
Hát nálunk is volt home office, tehát ugye az életünk, tehát alapvetően azt gondolom, hogy egy olyan típusú cégnek, mint a miénk, meg általában minden cégnek, ugye különböző stakeholderei vannak. És ezek a vállalat életében szereplőknek az, hogy éppen melyik időpillanatban éppen mi a legfontosabb, az elég dinamikusan alakul. Tehát a legfontosabb, ami a home office meg az egész kérdéskör köré kapcsolódik, az, hogy mindenki biztonságosan, egészségesen tudjon létezni és dolgozni, és megvédjük őket. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról, tehát hogy kvázi mint egy ilyen falanxként kell egy ügynökségnek ott állni a megbízói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány a süllyedő hajón, amikor mindenki elhagyta, és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, aki zongorázik a titani bárjában, vagy nem tudom én, áll a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk. A következő a felelősség itt a tulajdonos, a menedzsment, a nem tudom, a nemzetközi hálózat és annak a profitabilitása felé, az, hogy egyszerűen akkor tudsz minél több embert megtartani, és akkor tudsz minél jobb feltételeket biztosítani a kollégáknak anyagilag, meg biztonsága, meg egyéb, hogyha van miből adni. Tehát, hogyha az a profitabilitás az megvan. És van egy negyedik, vagy három perá, ami pedig a piaccal, az egész média piaccal kapcsolatos felelősséget jelenti. Tehát azt gondolom, hogyha az értékláncnak minden területe, vagy minden szereplője dolgozik, és helyt áll, akkor mondjuk a folyamat legvégén álló mondjuk média tulajdonoshoz is több pénzt fut be. Tehát megmondom, hogy szintén mi például hetente küldtünk versenytárs jelentéseket a megbízóknak arra, hogy azon, tehát hogy nagyon közelről monitorozzuk azt, hogy különben nézze meg, hogy XY versenytársa mennyit költ, hogyan erősít rá, vagy hogyan marad aktív, és hogy ő is akkor maradjon versenyben és csinálja a dolgát. Nagyjából az én számításaim szerint így ebben egy ilyen kb. 400 millió forintot sikerült a rendszerben megtartani, és kb. Ennyi pénzt sikerült a megbízóink investícióiból a médiapiacba visszaforgatni. Tehát azt gondolom,
nyilván ez a ti saját céges érdeketek is, meg a piac érdeket.
Persze, tehát nekem is ezen van a jutalékom, meg a forgalmam, meg minden egyéb, de azt gondolom, hogy ebben nekem van egy felelősségem, mint közvetítő szolgáltatásnak.
De egyébként nem csináltok ilyet? Tehát nincs ez a versenytárs monitorozás is, ez a fajta szélszerűs?
Nem hetente, tehát nem azt, hogy hetente nézzük, hogy ki mit csinál. Ugye van a normális havi kompetitív riport, amit az ember 20. következő hónap 20-án megkapja, és akkor itt azt gondoltuk, hogy ez nagyon későn van, és hogy akkor mi nem kellett ennek egy pontos számnak lenni, mint egy havi versenytárs elemzésnek, hanem egyszerűen csak egy ilyen flash, hogy figyelj, ennyit körülbelül, becsülésénk szerint ennyit költ az X versenytársad, vagy kopit cserél, tehát hogy ez inkább egy ilyen, hogy aztán majd megkapod a részletes adatokat később, de az, hogy
folyamatosan játékba tartsátok.
Hogy, igen, hogy minél hamarabb kapja meg az információt a gazdasági döntéseihez. És
erre egyébként a média cégek ezért hálásak, vagy visszajeleznek, vagy van egyfajta kommunikáció erről?
Azt mondjam, az ember, ahogy az előbb mondtad, nagyon találóan, hogy ez nekünk is eminens érdekünk. Nagyjából ez, azt gondolom, hogy ez a számainkban. Neked látszik azért látszik, hogy nem tudom, az ember vállalt 100-at, és megcsinált 100-at, tehát hogy azért ennek így örülnek, vagy hogy mondjam, tehát visszajeleznek persze valamennyire. De nem akartam mondani, hogy ez a négy különböző stakeholdernek az érdek, tehát az volt nekem a nagyon nehéz, vagy mindig egy ilyen nagyon szenzitív, hogy hol találom el azt, hogy különben a négy vagy a három szereplő érdeke közül kinek adjak prioritást, meg mikor mondjam azt, hogy oké, akkor fullon mindenki, aki akar, az otthon maradhat, meg mikor mondhatom azt, ami mondjuk volt a nyáron, hogy azt mondtam, hogy különben most szerintem olyan szinten van az egész járványhelyzet, hogy jöjjünk vissza dolgozni. Tehát nekünk volt az elmúlt 12 hónapban olyan szakasz, amikor az iroda fullon operált. Mert azt gondoltam, tehát hogy ott kell lenni, csinálni kell, hogy ezt mindannyian érezzük, vagy tapasztaljuk, hogy a home office rengeteg mindenre jó, meg ez a fajta munkavégzés nagyon sok költséget, energiát, időt meg tud takarítani, és vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen nem alkalmas. Tehát, hogy igenis azok a régi, tradicionális kommunikációs formák, ott egy barátom mondta, aki nagy nyomdát üzemeltet, hogy neki a legnagyobb problémája, hogy nincsenek ajánlások. Vagy nincsenek olyan típusú új üzletek, hogy elmegy egy fogadásra, elmegy egy partira, és akkor a zsizseg osztja a névjegyét, van egy leadje, utána elkezd beszélgetni, mert ilyet nem csinálsz home office-ban, meg ami nekem legjobban hiányzott, az a fajta ilyen széles ismerettségi és baráti körrel való felületes kapcsolat. Aki szűk körben van, meg aki a rokonod, barátod, testvéred, közeli hozzátartozód, akár naponta fölhívtad, különben ez is látszott a kohézióban, hogy a kis közösségeknek a kohéziója nagyon megerősödött, miközben a nagy közösségeknek a kohéziója meg egy kicsit szétesett.
Small talk-olni nyilván nagyon nehéz.
Pontosan, mint amilyen éppen tegnap mondjuk voltunk egy étterembe vacsorázni, és akkor két asztalnál is ült ismerősünk, és akkor megállsz, beszélgetsz 10 percet, hogy vagy, mi történt vele. Tehát, hogy pontosan ez a típusú beszélgetés, pletykák összeszedése, ismerkedés, barátkozás, nem tudom én. Tehát, hogy
de ennek az iparágnak amúgy is az a percepciója, hogy ez egy nagyon fontos.
Hát igen, ez abszolút. Erről szól az iparágban nagyon-nagyon sok minden, ez a jól informáltság, meg hogy úgy a kommunikációnak az ütőerén rajta tartod a kezedet, és akkor érzed, hogy mi történik meg.
Amúgy szerinted ez vissza fog jönni? Tehát fognak járni az emberek Cannes-i reklámfesztiválra, konferenciákra, abszolút, tehát ez visszajön?
Abszolút,
ez a...
igen.
Lesznek ügyfélpartik?
Pontosan ma este lesz egy ilyen fél privát rendezvényünk. Effektíven nem volt olyan ember, aki mondjuk egy évvel ezelőtt egy kicsit ott fumigálta meg, mondta, hogy jó, hát majd meglátja, meg majd 100 dolga van, meg eljön. Effektíve 10-ből 10 azt mondta, hogy azonnal, és mikor, és hogyan, és jöjjön. Tehát, hogy így...
Ezt a beszélgetést május 26-án veszük föl, igen. Alig néhány nappal azután, hogy lehet ilyeneket csinálni, tehát valószínűleg most tényleg mindenki ki van.
Hogy van egy óriási igény az emberekbe erre, hogy beszélgessünk. Ugye pont mi ma álltunk át vissza, nem is teljes munkavégzésre, de mondjuk ilyen 3+2-es hibrid, tehát 3 nap iroda, 2 nap home office. És látom a kollégáimat, hogy a kávézóban ott ez a beszélgetünk, zsizsgünk, ott vagyunk, együtt vagyunk.
Ezt jól látni, nem?
Igen, és megmondom őszintén, ez például nekem, ez a típus ügynökségi hangulat, hogy azért az ember egyrészt már bizonyos kor után is, meg hát azért szeret egy kommunikációs cégnél dolgozni, mert szerkesztőséget is, amennyit láttam, vagy ahogy elképzelem, hogy ott van egy adrenalin szint, van egy alapzsivaj, van egy élet, van úgy történnek a dolgok. Most szerintem annál szomorúbb nincs, amikor egy ilyen halottasházszerű irodában ott témfergünk, ott ketten-hárman, hanem tényleg az a jó, amikor úgy...
Történik valami.
Igen, tehát van egy alapzaj, úgy csörög a telefon, tehát egy irodai élet van, és ennek van egy ilyen pörgése, vagy van egy ingerek, amik érnek.
Oké, beszéltünk már az előbb futólag a médiapiacról, meg a médiapiaci szereplőkről, de hogy látod, hogy ebben a hát kicsit furcsa állapotban levő magyar médiapiacban melyik szereplőket, melyik médiatípusnak a szereplőt viselte meg leginkább a válság, és melyek azok a szereplők, akik a leginkább járványállóak tudnak lenni?
Hát szerintem ugye adott a print, amit nem is a hirdetési piac miatt viselt meg, hanem ugye az, amikor az emberek nem lépnek ki otthonról, nagyon sok sajtótermék az kontaktus alapú vásárlással történik. Tehát meglátod a címlapot, vagy meglátod, hogy valami érdekes, vagy ott vagy az újságosnál, vagy nem tudom, az ABC-ben, vagy boltban, és meglátod, megkívánod, és leveszel, vagy valami felkelti az érdeklődésed. Ugye ez így kimaradt. Ez most egy érdekes kérdés lesz, hogy itt a print kiadóknak a marketingesei, hogy mondjuk esetleg egy 12 vagy 15 hónap alatt elmúló szokást hogyan tudsz visszahozni, hogy mondjuk kulturális termékeknek a vásárlása.
Szerinted vissza lehet egyébként?
Mindent vissza lehet, persze. Szerintem azt gondolom, hogy valamennyit ebből vissza lehet hozni. Azért azt is érdekes látni, és ugye vicces, hogy egy podcastban beszélgetünk, hogy a streaming milyen robbanásszerűen terjedt, tehát az szerintem az nagyon durva, és mert streamingnél tartunk, akkor a szerkesztett YouTube tartalom, vagy még szerkesztett videós tartalom, akár így podcastok, mit tudom én. Tehát, hogyha nem tudom, mondhatok akár példákat, mondjuk itt azt, hogy egy...
Egész nyugodtan.
Tehát a számomra az ilyen nagyon szívetmelengető és óriási élmény meg öröm volt, hogy mondjuk a Ferge Zsuzsával készült életmű interjút a Partizánon 90 ezer ember nézte meg egy hét alatt. Tehát, hogyha ezt előtte valaki nekem azt mondja, hogy itt a magyar szociológia nagyasszonyát 50 percen keresztül 90 ezer ember megnézi, hát...
Másra érnek rá az emberek médiafogyasztásra.
Igen, de hogyha mondjuk összeadsz egy mondjuk politikusi partizán videónak az egy hét alatti megnézését, akár egy Márki-Zay, egy Fekete Győr, egy nem tudom én, más egyéb érdekes témák, és mondjuk ratingben összeadod a Duna TV, Pesti TV, ATV, Ír TV, ezeket a műsoroknak az agregált nézettségét, hát akkor a fasorban nincsenek. És az is szerintem nagyon érdekes, hogy mondjuk hogyan tud egy YouTube csatorna tematizálni a magyar közvéleményt. Akár itt, hogyha megnézzük, amikor a Fekete Győr interjúban, a Magyar Nemzetben foglalkoztak vele publicisztikában, vagy akár a papi molesztálásos ügy, amikor a fiatalember bement, hogy ahelyett, hogy kezelték volna a dolgát, még föl is jelentették, és elvitték a nyaralás előtt a rendőrök. Tehát, hogy kialakultak olyan új csatornák, akik ez egy kvázi, nem azt mondom, hogy teljes magyar közvélemény, de hogy mondjam, a magyar közvéleménynek egy jelentős.
Képesek tematizálni.
Tematizálni, és utána, hogy mondjuk a másnapi kávézásnál, vagy a nem tudom én barátaimmal erről tudunk beszélgetni, hogy különben ez így mi történt, és mit mondott, és hogyan van ez a dolog, és hogy tényleg lehet sorban itt akár a Friderikusz podcasttól kezdve Potyondi Edinán keresztül, ami nagyon 150-200-300 ezeres nézettségeket produkálnak. Tehát effektíve, hogyha bizonyos YouTube videóknak a nézettségét megnézed, azok mondjuk akár beleférhetnének a top 20 TV-programba. És azért ez elgondolkodtató, vagy hogy mondjam, ez szerintem egy elég érdekes sztori.
Veszélyben lenne a TV Magyarországon?
Nem azt mondtam, hogy veszélyben van a TV Magyarországon. Szerintem a TV az Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly történet. Csak azt mondom, hogy látszanak olyan innovációk, és látszanak olyan... inkább úgy fogalmaznék, hogy amikor én a pályámat kezdtem, és tudom, hogy jött tévévásárló kollega vagy kolléginak, mindig azt mondták, hogy figyelj, olyan műsorok, akkor meg ugye spot by spot szelektáltunk, hogy mindig olyan műsort válasz, amit soha magad meg nem néznél, és akkor eltalálod, hogy mik lesznek a legnézettebb dolgok. Én értem, hogy mi nem reprezentáljuk a magyar népességet, meg úgy, de hogy azért egyszer úgy szívesen lenne egy olyan rádiócsatorna, vagy olyan tévécsatorna, aki mondjuk nekem akarna szólni, vagy mondjuk az én
a Buborék TV, ugye?
A Buborék TV, igen. De mondjuk pontosan ezek azok ezek a kis csatornák azok, illetve idézőjelben nem leszem egy kicsinek azt, aminek nem tudom én 100 000-es elérése van. Tehát, hogy szerintem ezek már kereskedelmileg értelmezhető dolgok, és azt gondolom, hogy körülbelül az elmúlt fél évnek, tehát ez a típusú ugrásszerű növekmény, vagy az, hogy ezek megjelennek, és ebben abszolút minőségi, komoly tartalmak vannak, ez szerintem az elmúlt fél évnek az áttörése, vagy az újdonsága.
Nem lehet az, hogy mert ezek a fragmentált médiatartalmak, ha nem is pont ezek, de voltak fragmentált szűk célcsoportnak szóló médiatartalmak korábban is, hogy egyszerűen csak a figyelmünk alakult át, és észreveszünk olyan dolgokat, vagy piacképesnek érzünk olyan dolgokat, amikre korábban nem így tekintettünk. Egyszerűen azért, mert jobban figyelünk a médiára ebbe a bezárt
állapotba. Igen, valószínűleg a médiának sokkal-sokkal nagyobb jelentősége van. Ebben azt gondolom, hogy igen, illetve valószínűleg így mind márkaértékben, mind kritikus tömegben elértek egy olyan szintet, ahol mondjuk ilyen conversational topic, vagy másnap ilyen kávézás, reggeli kávézás az irodában közötti beszélgetés lehet, hogy különben láttad-e, meg mit szóltál, meg hogy van, meg szerinted az így mi történik.
Mit gondolsz ebben a rendszerben a két nagy nemzetközi médiapiaci szereplőnek a szerepéről, fontosságáról, akiről ugye mindig mumusként szoktunk tekinteni hagyományosan, mindenféle szakmai rendezvényeken beszélgetünk már erről jó ideje, hogy itt a Facebook meg a Google jelentősen belenyúl a magyar médiapiacban, közben meg az is van, hogy pont ezeknek a mikrotartalmaknak a növekedésében bizony nagy szerepük tud lenni az általuk nyújtott eszközöknek.
Hát ugye mi úgy hívjuk őket, hogy ez a frenemy, tehát a friendnek és az enemy, tehát a barát és az ellenség szónak az összekapcsolásával. Tehát igen, például ezek a tartalmak soha az életbe nem lettek volna valós tartalmak ezek nélkül. De mondjuk az ember eljátszott avval a gondolattal, hogy mi van, hogy egyik pillanatra a másikra lekapcsolják a kapcsolót, és akkor utána kész vége van, és megszűnt. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez oda-vissza való történet.
Ugye emlékszünk arra, amikor a Facebook kipróbálta azt, hogy 6 országban lekapcsolta a közéleti tartalmakat.
Hát igen, napra az ausztrál nem történet, lett jó. Igen, tehát senkinek nem lett jó. Ugyanakkor egy picit azt is gondolom, és a múltkor pont a kollégákkal beszélgettünk, hogy ugye például a kampánytervezésnek, meg az, hogy egy tévékampányt hogyan optimalizálsz, ennek ugye vannak ilyen szakmai szabályai, vagy nem tudom én, ugye amikor annak ilyen pályámat kezdtem, hogy az ember vett, nem tudom én, 600 nézettségi pontot, az nem volt mindegy, hogy az első héten mennyi volt, meg hogyan épült a reach, meg carryover GRP, meg nem tudom, mindenféle ilyen szakmai dolgok voltak. És amikor ugye elindult a digitális, és bejött ez a nagyon sok tehetséges, csillogó fiatal, akkor ugye a tévére, mint egy ilyen, nem is tudom, old school, boomer történetre nézett, hogy azért ezeknek a kampánytervezési tudásoknak az átadása mondjuk 100%-osan nem történt meg. Tehát azt mondom, hogy veszek 2 millió AV csomagot a centrálnak, nem tudom, női portfóliójába. De az, hogy azt hányan látják, heti hetente azt hogyan akarjuk, vagy azok az alapvetően kampánytervezési axiómák, vagy hogy mondjam, direktívák, amit tudom én különben 20-25-30 évvel ezelőtt ezeket az ember így megtanulta meg, azok ugye elmaradtak. És mivel a display tervezés nem lett szofisztikált, vagy nagyon-nagyon szofisztikált, ezért ugye a dolog sokkal inkább ment el programmatikba, mert hogy abban maradtunk, hogy veszünk tőletek minden 2 millió AV-t csomagot. Aztán valahol majd elhelyezitek, meg valami majd lesz. Jó, persze volt brief, meg hogy ilyen környezet, de mondjuk az a típusú mondjuk ilyen időzítési stratégia, vagy ami egy hagyományos tévétervezési tervben oldalakon keresztül prezentáltál és vitatkoztál, vagy beszélgetél különböző stratégiákban az ügyfélnél, ez ugye a displaynél nincs. És ezért ugye a display vásárlás sokkal kevésbé is szofisztikált, mint egy tévé tervezés vásárlás, és ettől szerintem sokkal hamarabb jön a programatik. De én meg ugyanakkor azt is gondolom, hogy valószínűleg az a modell, ami felé azért nagyon-nagyon sok szeriőz, minőségű tartalmat előállító szerkesztőség elmegy, hogy az olvasói donációból kéljen meg, az meg azt gondolom, hogy erre a lábra, és ez nem csak a speciális magyar politikai meg egyéb viszonyok miatt, hanem azt gondolom, hogy erre óriási szükség lesz, viszont itt meg jön az a kérdés, hogy ez például társadalmilag milyen hatásai lesznek, avval, hogyha mondjuk fizetni kell szeriős tartalmakért, hogy azt mondjuk hogyan zárjuk el társadalomnak egy jelentős rétegétől. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért azt szerintem elgondolkodtat, és tudom, hogy ez egy nagyon old school boomer dolog, de hogy egy olyan ország, ahol szerintem mostanra talán összesen nem adnak el 50 ezer példány politikai napilapot.
Körülbelül.
Igen.
Ugye egy részéről nem tudjuk, hogy mennyit adnak el belőle.
Oké, de körülbelül sejtjük. Egyet tudunk, kettőt nem. Körülbelül akkor legyen 60 ezer. Tehát 9,5 millió ember nem tud 60, tehát nincsen 60 ezer olyan vállalat, magánszemély, állami intézmény, nem tudom én, aki mondjuk 250 forintot kifizet egy napilapért. Akkor viszont tegyük fel a kérdést, hogy oké,
és ugye közben azt látjuk, hogy már majdnem ugyanennyien fizetnek helyek közel, közéleti online tartalomért, tehát ez úgy közelít egymáshoz ez a kettő.
Igen, ez közelít, ez oké, de hogy összeadod a kettőt, akkor az biztos van benne valami átfedés, mondjuk 120 ezer ember. 9 millió 700.
Nem túl sok. Ebben egyetértünk, azt hiszem.
Igen. Tehát, hogy, és viszont akkor kvázi ez az új középkor, vagy ez a történet, ami felé megyünk, hogy ilyen szárnyas fejvadászos kép, hogy felső világ full digitális, meg robotizált, meg mesterséges intelligencia, és akkor az alul meg a mélyében meg ilyen teljesen középkori viszonyok vannak.
Szóval nem hiszen abban, hogy nagyságrendileg több embert lehetne erre az egyébként mondjuk havi szinten nem olyan túlzottan nagy összeg kifizetésére, hiszen itt azért egy üvegsör áráról beszélnénk körülbelül havonta, és akkor azt mondod, hogy mégsem olyan nagyon egyszerű.
Szerintem nem olyan egyszerű. Az látszódik, hogy szerintem egyre többen vagyunk, meg egyre többen jövünk rá arra, hogyha bizonyos dolgokat szeretne az ember, és bizonyos dolgok fontosak az életminőségéhez, meg a kultúrájához, meg sok minden, azért fizetni kell. Tehát azt látom, hogy főleg itt a fiatal generációban, de akár mondjuk az idősekben is, hogy igen, hogyha te bizonyos dolgokat szeretnél, meg bizonyos dolgok fontos, akkor kifizeted az üvegsör, vagy egy habos kapucsinónak az árát. De azért, hogyha ugye az elmúlt 20 év magyarországi viszonyaira visszagondolsz, akkor azért az, hogy a tartalmat ellopjuk, meg letöltjük, meg torrentezünk, meg a CD-t lemásoljuk, meg a nem tudom én mit így ebben, azért ez egy nemzeti sport itt, és ott mindenki úgy néz rád, mint egy mars lakóra, amikor azt mondom, hogy azért veszek mondjuk CD-t, mert hogy ennek a zenekar ezt megcsinálta, meg ebbe beletette a izét, és utána valahogy 3 vagy 5 ezer forinttal, akkor reprodukálom az ő művészeti teljesítményét, mert hogyha én megvettem a CD-t, akkor lesz neki a következőt megcsinálni. Hát, hogyha ezt így elmondott társaságban, és mondjuk ez nem egy ilyen nagyon szofisztikált, nyitott történet, akkor így néznek, hogy mekkora lúzer vagy. Hát majd a haver lemásolja, és akkor tök jól hallgatjuk.
Te veszel még egyébként nyomtatott újságot?
Persze, én szeretem. Hát, hogy az én helyzetem speciális, mert hát azért, mint a hogy felkonferált az egyik legnagyobb médiaügynökségnek a vezetője, azért ugye nagy részét megkapom, de például olyan van, hogy van egy nagyon kedves kollégám, akinek van egy heti lap, ami számára nagyon fontos, és ő például avval lepett meg, hogy előfizetett nekem egy évre, hogy így támogassa azt a napilapot, de igen, tehát én sok újságot, én szeretek újságot olvasni, tehát szerintem egy egészen más típusú dolog, ebéd után, hétvégén leülsz, és megmondom őszintén nekem például a reggeli újságolvasás, vagy azt, hogy a Népszabadságot, most mondjuk egy érdekes dolog, vagy nem tudom, tehát nekem az volt a felnőtté válásom, amikor elköltöztem otthonról, akkor az első dolgom az volt, hogy előfizettem a Népszabadságra, és amíg be nem zárták, nem tudom, nem viszont, tehát amikor az önálló háztartás per önálló napilap előfizetés, a között volt egy egyenlőségjel, vagy valahogy nem tudom, ezt akkor úgy gondoltam, vagy azt gondoltam, hogy ez a felnőttség, hogy az embernek nem csak önálló lakása van, vagy háztartása, hanem önálló napilap előfizetése. És igen, tehát például megmondom szintén, ez kifejezetten nagyon rosszul éltem meg, és nagyon hiányzik.
Vannak még itt ebben a házban olyanok, akik rosszul élték meg, ugye itt a szerkesztőség mélyén azért lapulni.
Igen, gondolom néhányan, de azt gondolom, hogy a Népszabadság kifizett nemzeti kincs volt, meg az archívum egy nemzeti kincs, meg most mindegy az ember ideológiailag szereti, vagy nem szereti, de ez mégiscsak ez, hogy mondjam, ennek az országnak, a kultúrájának egy. És ugye az a baj, hogy bizonyos műfajok vesznek ki. Tehát onlineban van egy csomó műfaj, ami onlineban nem olyan, meg nem úgy működik, meg nem az. És így egyszerűen gyerekkoromban rengeteg rádiójátékot hallgattam, imádtam esténként, elalvás előtt, nem tudom, rádiójátékokat hallgatni. És a gyerekeimnek elkezdeném magyarázni, hogy hát hogy volt a, nem tudom, rádiószínház, meg folytatásos rádió, sorozatok, meg a Szabó család, meg nem tudom, amelyik azt nem hallgattam, de érted, amiről beszélek, ez a science fiction, hogy...
A podcast műfajban azért vannak olyan, abban az irányban tett kísérletek, amik így igyekeznek ezeket a
hát igen, csak mondjuk tudod, ezekben a rádiószínház, vagy Csákányi Lászlótól kezdve, nem tudom én, érted, a legnagyobb magyar színészek, meg rendezők, meg mindenki részt vett, és tényleg Isten látja lelkem, hogy minősítsék, de azért tök más annak az infrastruktúrája, mint mondjuk egy podcastnak.
Ez abszolút így van. Van ugye az a vonal, ahol nagyobb, tágabb keretek között építik a podcastos tartalmakat, és én nem tartom egészen kizártnak, hogy egyszer.
Nem is van neked, amit a Volvo-val csináltunk, ha már ilyet mondhatok, ez a kortárs felbeszélések, ugye az is egy podcast sztori volt, az ott a kampány. Tehát, hogy vannak ezek a történetek, ahol
igen,
színészekkel olvastattunk föl kortárs irodalmat, hogy amikor hosszú távon utazol a kocsiba, akkor legyen mit hallgatnod, és akkor legyen egy minőségi tartalom, amit hallgathatsz, és akkor a új kocsithoz kaptál egy ilyen szettet, hogy
ez egy nagyon klasszikus natív megoldás volt, ahol egyébként remekül működött a kereskedelmi cél és a tartalom összekapcsolása.
Neked nem beszélve arról, hogy ez a pandémia alatt született, tehát akkor egy csomó színész mondjuk kapott pénzt azért, hogy akkor ezt felmondta, tehát ennek egy sokkal, tehát széles rétegei vannak. Igen.
Volt tavaly a Magyar Reklámszövetség, minden évben van a Magyar Reklámszövetségnek becslése arról, hogy hogyan fog alakulni a magyar reklámpiac, ugye a reklámtorta. Tavaly szeptemberben kijött egy becslés, és elég szomorú, komor eredményeket vetítettek elő az idei évre. Aztán, amikor idén tavasszal kijöttek a valós eredmények, akkor kiderült az, hogy jóval kisebb ez a visszaesés. Ez, mivel magyarázod ezt, hogy itt végül lényegi különbség volt az eredeti pessimista becslés és a valóság között? A jó irányba persze, amennyiben jónak tartjuk azt, hogy működik a piac.
Volt egy pánik, tehát volt egy pánik hangulat tavasszal. Nekünk nagyon-nagyon sok pénz jött vissza, teljesen természetes módon az ősszel.
Az ügyfelek is pánikoltak, vagy csak az ügynökségek és a médiumok?
Ügyfelek is. Hogy Magyarországon van egy elég rigid szisztéma, hogy két hónappal előtte foglalod a tévét, és van egy nagyon erős duopolpiac. Tehát például a tévék nem engedtek senkit lemondani. Tehát azt mondták, hogy ez nem Viszmajor, hiszen a boltok nyitva vannak, a termékeket meg lehet venni, a tévé működik, emberek megkapják a fizetésüket, tehát akkor miért akarod lemondani?
Hát volt időszak, amikor a boltok kevésbé működtek, és egy csomó ember kevésbé kapott fizetést, tehát ez gondolom lehetett
előrevelni. De mit tudom én, persze lehet, hogy valaki elvesztette az állását, de úgy azért, hogy mondjam, az emberek mondjuk a 90%-a megkapta a fizetését, meg ez nem egy Viszmajor termény. Tehát ugye abban, hogy neked két hónapra előre lehet csak lemondani a kampányokat, ugye azt hiszem, március 12-e körül kezdett durvulni a járvány, tehát akkor már nagyjából május be volt foglalva. És akkor április-májust már nem tudtad lemondani, tehát a legelső az már június volt. Tehát körülbelül június-július volt az, ami durvább volt, vagy talán augusztus, de szeptember meg már visszajött, hiszen a nyári járványadatok ugye sokkal jobbak voltak, és akkor a lazítások meg a nyaralások, meg Horvátország, meg nem tudom én, mi miatt durran be szeptemberre. De akkor, amikor viszont meg már azt elkezdett foglalni, akkor viszont már jó volt, utána megjött a Black Friday, meg a karácsony. Tehát nagyjából ebben a televízióval való ilyen két hónapos foglalási határidővel így elég jó.
Mindig átugrottam pont azokat a lyukakat.
Ugrani ezeket a lyukakat, igen.
Az egyik legnagyobb büdzsét kezelő piacon tevékenykedő ügynökségként. Mi gondolsz arról, hogy az állam az hogy kezelte ezt a helyzetet? Kellett-e volna más csinálni egy ilyen helyzetben egyáltalán? Ez, most én konkrétan arra gondolok, hogy a kommunikáció szakmával és annak a szereplőivel.
Hát nagyjából szerintem a kommunikációs szakma és szereplői, mint ahogy nagyjából minden szakma szereplői magukra maradtak. Tehát, hogy ebből különben volt vita, tehát hogy mondjam, ahogy mondjuk a befektetési bankárok se szoktak sztrájkolni, meg a nem tudom, tranzakciós ügyvédeknek sincsen szakszervezete, úgy azért nekem, de ez a teljesen privát személyes gondolatom, azért a kommunikációs iparág, amiben elég komoly profitok vannak, komoly forgalmak, magas fizetéssel dolgoznak az emberek, tehát, hogy azért nem azt mondom, hogy a legkiszolgáltatottabb iparágak egyike. Tehát azt gondolom, hogy egy kormányzati segítségnek nem primer módon elsősorban a kommunikációs szakmára kellene szólnia. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy amikor te azt mondod, hogy mondjuk az éttermeket meg kell segíteni, azért ott az étteremnek a tisztítótól kezdve a bébi zöldség előállítón keresztül a libamáj termelőig, a bizonyos borászatok, amik nem tudnak a spárnak eladni, hanem egy magasabb színvonalat képviselnek. Tehát itt azért a teljes beszállítói infrastruktúra is nagyon megszenvedte ezt a válságot. Tehát mondjuk itt az Instagramon mondjuk követem a Relay és Chateau-t, meg a Michelin-t, ott például óriási nemzetközi kampányokat folytattak, hogy mentsék meg az osztriga halászokat. Mert hogy az nem egy, hogy mondjam, tehát az nincs előttem, ha benyúlom a szemem, hogy bemész a közértbe, és akkor veszel vagyumarhát, libamájat, meg egy kis osztrigát, mert mit tudom én, vasárnap ebédet főzöl. Tehát vannak bizonyos termékkategóriák, amiket mondjuk csak étterembe fogyasztasz el. És mondjuk például ezeknek a beszállító vagy háttér infrastruktúrával, hát az ég egyadt a világán senki nem törődött, hogyha mondjuk neked volt egy olyan gazdaságot, hogy mondjuk azt a virágokat termeszted, amiket ehető virág, amit díszként rátehetsz az ételre, vagy bébizet.
Akkor nem igazán volt az elmúlt másfél évben igény a termékre.
Hát nem. És miközben mondjuk egy étterem vagy egy szálloda kapott támogatást, de mondjuk az, aki neki beszállított, az nem kapott. Vagy hogyha volt egy mosodád, ami nem tudom én, arra állt rá, hogy mondjuk a Balaton partján szállodáknak mossál, ágyneműt meg vasalt, megcsinált. Tehát, hogy ez senkit nem érdekelt. Tehát, hogy
hogy azt gondolom, hogy ennek a kommunikációs iparnak, vagy a rendezvényszervezésnek is volt egy sokkal szélesebb beszállítói, infrastruktúrális része, amit nem tudsz egy pillanat alatt átállítani. Tehát mondjuk egy, nem tudom én, 10 hektár, vagy 5 hektáron gazdálkodó borászt, azt nem mondhatod, hogy hát akkor holnap majd a Spárba beszállítasz, mert nem kell. Van egy szortiment is ott, meg van egy kritikus üzemméret.
És nyilván a fénytechnikai cégnek se tudod azt mondani, hogy idáig koncerteket világítottál, akkor most attól csinálj más.
Csináljál más.
Tehát azt mondod, hogy pont ezt a, hogy nem is a nagy cégeket, hanem ezt a körítést, ezt a kiszolgálóipart.
Hát igen, amik alapvetően KKV-k, meg egyéni vállalkozók, meg egyebek, akiknek megszűnt tehát ez a beszállítói háttér, aki ott volt.
Szerinted a rendezvénypiac az mikor fog visszakapaszkodni? Mikor lesz olyan, mint lesz egyáltalán olyan, mint amilyen volt mondjuk másfél-két évvel ezelőtt?
Ezt nem tudom megmondani. Én ezt nem ismerem annyira a piacot. Megmondom, ez egy picit olyan, mint amit beszélgettünk, hogy az ingatlan piac hogyan alakult. Egy évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy itt halálörgés siralom lesz, mert az Airbnb, meg minden. Közben meg az embereknek iszonyatos fontos a közvetlen, intim, privát szférájuk, és egy csomó ember, amit már csak 3-4 év múlva szeretett volna nagyobb lakást, vagy új lakást, azt előre hozta, mert hogy az fontos, hogy legyen egy terasz, legyen egy kis kert, legyen még egy szoba, ki legyen festve, nem tudom, hogy csinosabb legyen a környezete, hiszen otthon dolgozol, vagy sokkal többet vagy otthon, ettől az ingatlan piac és a teljes infrastruktúrája, tehát amikor nézed a nagy barkácsáruházaknak a mérlegét, mindegyikben nagyjából 2 számjegyű növekedés volt, amik ugye hivatalosan kijöttek. Tehát, hogy miközben egy évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát majd itt összeomlik az ingatlan piac, meg majd sokkal kevesebb lesz, de nem lett az. Tehát én ezt nem merném így jósolni.
Világos. Beszéljünk egy kicsit egy másik iparágról, ami szintén köthető hozzád, és azt hiszem szakmai körökben mindenképpen ismert, hogy te a kortárs műgyűjtésben is fontos szereplő vagy, de volt néhány héttel ezelőtt egy olyan hír, meg talán már korábban is, hogy néha ez így bekerül a mainstream sajtó érdeklődési körében is. Ugye az történt legutóbb, hogy a Pompidou Központ Párizsban megvásárolt egy magyar képet, Keserű Katalin rekonstrukció című alkotását, és erről úgy írt a sajtó, és szerintem sokakban merül föl, és talán te vagy a legavatottabb ember, hogy elmagyarázza azt nekünk, hogy miért nagy dolog ez, és miért fontos, és ugye azért is te vagy erre a legalkalmasabb ember, mert hogyha nem tévedek, akkor a háttérben részt is vettél ebben a folyamatban, ahogy eljutottunk idáig.
Igen, így a feleségemmel relatíve aktívan végigkövettük ezt a dolgot. Ugye azért itt volt egy vasfüggöny, és a vasfüggöny kulturális értelemben is létezett. És nagyjából Európának egész a rendszerváltásig, vagy a Berlin fal leomlásáig a kulturális élete az meglehetősen széttartóan működött, vagy egészen másképp. És azt gondolom, hogy egyrészt van itt egy történelmi igazságtétel, vagy nem is tudom, történet, ahogy ezeket a dolgokat egybe kell hozni. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeknek a nagyon fontos, tehát hogy a magyar művészetnek legyen reprezentációja nagy nemzetközi intézményekben. Tehát igazándiból az elmúlt 6-7 évig, mondjuk a Tétnek a közép- és kelet-európai akvizíciós bizottság az 7 éve alakult, a Pompidouban 3 éve alakult. Egy-egy mű elszorva volt, de inkább itt a magyar emigrációnak, vagy a diaszpórának, tehát mondjuk volt Móli Nagy, vagy volt Rejl Judit, vagy volt Vazarelli, vagy Hantai Simon, de igazándiból azok az alkotók, akik itthon voltak, itthon küzdöttek, itthon alkottak, nagyjából ezeknek az alkotóknak a reprezentációja a világ, a nyugati világ meghatározó nagy gyűjteményeiben, tehát mondjuk a MoMA, a Tét, meg a Pompidou, mondjuk a három legfontosabb, az úgy kb. A nullához konvergál. És ezért azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy ezeknek a művészeknek, vagy abszolút élő klasszikusoknak megfelelő helye legyen nagy nyugat-európai gyűjteményekben.
Hogy kell elképzelni egy ilyen akvizíciós bizottságnak a munkáját? Tehát ez mit jelent a gyakorlatban? E-maileztek fél évente, összeültök évente? Szóval hogy működik a munka?
A munka az úgy működik, hogy mondjuk a Pompidouban, hiszen vagyunk 12-en, különböző...
Szlovén, lengyel...
Igen, de például van benne francia is, vagy mit tudom én, például volt a Tétben egy nagyon kedves holland úr, aki teljes holland, abszolút hollandus volt, és csak kelet-európai művészetet gyűjt, vagy van egy nagyon helyes tajvani lány, aki kelet-európai művészetet gyűjt, vagy egy amerikai fickó, aki a szovjet nonkonformista 70-es éveket gyűjti, tehát hogy azért ez nem csak a régióból van, de alapvetően a régióból. Ott van egy tagdíj, befizetjük ezt a tagdíjat, és van a múzeum kirendel egy kurátort, aki kutató munkát végez, és előkészíti az akvizíciót, és akkor utána van egy ilyen szemináriumi megbeszélés, ami mégis egy ilyen tanulási folyamat, hogy ők prezentálnak művészeket, vagy olyanokat, akiket ők fontosnak tartanak, vagy elvégezték a háttérkutatást, vagy azt, hogy különben a múzeumnak a gyűjtési területébe, meg a logikai ívbe hogyan illik be az a művész, vagy milyen más művész referenciák vannak, és hogyan lehet beilleszteni a múzeumnak a szövetébe azt a művészt, vagy azt a munkát, amit ők meg akarnak venni. És akkor fél évvel később pedig van egy szavazás, ami egy teljesen klasszikus szavazás, hogy van egy hosszú lista, meg van egy összeg, és akkor vitatkozunk, beszélgetünk, és szavazunk arról, hogy...
És van egy évente beszerezhető darabszám, vagy egy elköltendő összeg,
van egy büdzséje, amit... Mit tudom én, 10 000 euró a tagsági díj mondjuk egy évre, vagyunk 12-en, akkor 120 000 euró. És akkor ezen felül...
De hogy a tagok által befizetett díjat fedezi a beszerzést.
És például a Tétben is, meg a Pompidouban is egy nagyon erős magyar kommandó van. Például a Pompidouban egy kifejezetten nagyon erős magyar reprezentáció van, és most kvázi kicsit domináljuk is, mint magyarok a bizottságot. Ezért egy elég erős érdekérvényesítő képesség is van.
De akkor vannak ebbe kudarcok is? Tehát van az, hogy ti javasoltok valamit, és végül azt nem veszi meg.
Igen. És hogyha a műzőm nem veszi meg, akkor lehet az, és ilyen volt, hogy mondjuk volt egy fontos cseh művész, meg politikailag is azt gondoltuk, hogy a cseh gyűjtő barátunknak ez fontos, és akkor mondjuk mindenki adott még, nem tudom, 500 eurót, na annyi hiányzott, vagy azt 1000 eurót, miért azt 1000 euró volt. És akkor meg hiányzott még valamennyi, és akkor azt meg tudtuk venni. De például a Nádler vétel is hasonló volt, a Nádler Istvánnak egy nagyon fontos 1968-as műve, amit 2 éve vett meg a Pompidou.
Hogy, a kék-fekete, ugye?
Igen, a kék-fekete, ami nekem külön nagy öröm és büszkeség, hogy amikor a Pompidou minden fél évben átrendezi az állandó kiállítását, és kirakták ezt a képet. Tehát amikor ott sétálsz a múzeumban, ott volt, és például abban az átrendezett kiállításban 3 mondjuk 1968 utáni kortárs magyar mű volt az állandó kiállításon. Szerintem a Pompidounak az elmúlt 100 éves történetében összesen nem volt 3 magyar kép a falon, de így most kirakták Nemes Csaba munkát, a Nádlernek a képét, meg azt hiszem Erdély Miklósnak egy fotó sorozata volt kint. Tehát, hogy ott is az volt, hogy hiányzott valamennyi pénz, és akkor azt a hiányzó valamennyi pénzt, azt saját büdzséből kipótoltuk, mert azt gondoltuk, hogy ez borzasztóan fontos, hogy ez a nagyon komoly múzeumi kvalitású, reprezentatív mű bekerüljön a világ három legnagyobb gyűjteményének az egyikébe.
Miért fontos az Somlói Zsolt magánembernek, aki mellette maga is műgyűjtő egyébként, és saját gyűjteménye is van, miért fontos az, hogy ezek szerint akkor anyagilag is támogassa az, hogy egy nagy nemzetközi gyűjtemény vásárolja a magyar festőket? Vagy alkotókat, nem csak festőket?
Hát egyrészt, hogy mondjam, egyrészt nagyon jó beletartozni ebbe a közösségbe, tehát azért ez egy nagyon jó sztori, meg részt venni azokon a programokon, meg találkozni művészekkel, kurátorokkal, művészettörténészekkel, más gyűjtőkkel. Mi nagyon sokat, amíg lehetett, évente 3-4 utaztunk úgy, hogy a Tét vagy a Pompidou által szervezett tanulmányutakon részt vettünk. És azért ott ilyen nagyon-nagyon, tehát mondjuk David Hockney műtermébe, az ember úgy az utcáról, ugye David Hockney volt a legdrágábban eladott kortárs festő, és amikor ott San Francisco, nem Los Angelesben egy órát eltölthetünk a házában.
És ez az exkluzivitás, oda nem tudsz bemenni.
Hát oda nem lehet, de tehát ez egy fontos dolog, a másik pedig bizonyos kor után ugye az ember valamiféle nyomot akar hagyni, vagy nem tudom én, igen, nyomot hagyni. És azért annak úgy azt gondolom, vagy az én számom, vagy a mi számunkra, a feleségemnek azért annak van egy ereje, vagy van egy, hogy mondjam, súlya, vagy Spengler egy jó Katalina érzés.
A másik nagyon fontos.
Igen. A Spengler Kati, ahol mondjuk sétálsz a Pompidouban, és akkor ott van a Nadlernek a képe kirakva, és akkor az alatta lévő kis tájékoztató kártyán ott van, hogy azt te adományoztad.
Tehát büszkeség, menőség.
Hát ezért ez egy menőség, hogy 100 év, tehát hogy olyan, ez a kis kártya, ez amíg a nyugati civilizáció tart, vagy Pompidou lesz, az úgy kb. Ott lesz, vagy mint az unokáddal odamész, és akkor azt látod, hogy hát ez a nagyapád azért csinált valamit, vagy mit tudom, nem hiába élt, vagy nem hiába, nem tudom én, keresett pénzt, vagy volt ez a bonmó, hogy az, hogy ki volt a miniszter, nem tudom én, az adott évben, arra már 30 évvel senki nem emlékszik, de mondjuk ki volt a legfontosabb író, költő, festő, szobrász, színész.
Mecénás
is, arra azért úgy emlékeznek, vagy bizonyos módon ez úgy fennmarad.
Amikor egy ilyen esemény történik a magyar képzőművészeti, vagy képzőművészeti gyűjtői életben, hogy megvásárolnak egy Nadlert, vagy egy keserűt nagy nemzetközi gyűjtemények, annak van tágabb hatása? Tehát, hogy a művészeti lobby szerepe növekszik, hogy én laikusan kérdezem, tehát lesz az, hogy ettől jobban érdekli mondjuk a magyar politikát a kortárs magyar képzőművészek helyzete, vagy nincs ilyen, vagy ez nehezen értelmezhető ilyen közeg, vagy ilyen
szerintem van, klímában. Valamennyire van, mondjuk például az árakra abszolút van szerepe, mert hogy például a Nadler, vagy a keserű is egy publikus vásárlás volt. És hát ezek nem voltak olcsó dolgok. A Nadler mára visszatekintve a mai műkereskedelmi áraiban olcsónak minősült, de akkor, és ez például fontos volt nekünk, hogy valódi magas árat fizessen ki a Pompidou.
Mert, hogy és ez nyomja föl az árat.
És ebben nyomja föl az árat, meg így ezáltal az értékét is, és hogy kvázi ne az legyen, hogy na, a magyar művész, és akkor odaadta ingyen, vagy valami, nem igen.
Tehát ezek piaci alapú vásárlások voltak.
Azért a Nadler képért 70 000 eurót fizetett a Pompidou, ami azért mégiscsak, tudtam én, 25 millió forint volt 2 éve testvérek között. Tehát, hogy az akkor az egy komoly ár volt.
És a piacnak megfelelő ár volt akkor.
Igen, a Pompidou ezt elfogadta, mert hogy ugye azok a kortárs, tehát azok ugyanilyen 80 éves nagy élő klasszikusoknak, kb. Ennyi az ára Lengyelországban, meg Romániában, meg nem tudom én, meg mondjuk Ausztriában, vagy Franciaországban. Tehát ez egy teljesen elfogadott ár volt, igen.
Van bármilyen hasonlóság a polgári munkád, meg a hobbit között? Tudsz az egyikből a másikba bármit átvinni, vagy ezek külön dolgok?
Nem, hát ez nagyon. Ezt annyira emlékszem, mikor egyszer voltunk egy konferencián Madridban, egy művészeti vásár mellé szervezett konferencián, ahol a centrum periféria kérdéséről beszélgettek múzeumigazgatók, többek között az elhunyt Nérai Katalinnak, egy emblematikus, nagyon fontos igazgatója volt a Ludwig Múzeumnak, és például, amit azon a konferencián hallottam a centrum periféria viszonyáról, azt a repülő hazafelé skicbe például a Mindshare-nek a stratégiáját meg tudtam írni belőle, hogy mondjuk egy pici perifériális ország, pici perifériális ügynöksége hogyan tud a nagy egész Mindshare-ben értéket teremteni, vagy hogyan igazodjunk a nemzetközi hálózathoz. De különben az, hogy hogyan prezentálsz, hogyan beszélsz. Ugye ráadásul a Pompidou-nál az a fontos megtiszteltetés is ért, hogy a Pompidou barátokköre 1905 óta működik, és 2 évvel ezelőtt elhatározták, hogy nem csak francia állampolgárok lehetnek elnökségi tagok, hanem kinyitják más nemzetiségű emberek előtt, és akkor egy amerikai hölgy, egy nagyon fontos brazil gyűjtő hölgy, meg engem kértek föl. Tehát ott is nézzük a költségvetést, az üzleti tervet, a gálavacsora bevételeit, hogy hogyan legyen a gálavacsora, tehát hogy végülis az is egy vállalat, tehát mondjuk az egy 7 millió eurós.
Ez hasonlít az ügynökségvezetés.
Ügynökségvezetés, tehát azért szerintem ez sem titok, mert szabadon ezeket cégbíróságból le lehet kérni, tehát mondjuk válság előtt a Pompidou baráti körének a büdzsé az 7 millió euró volt. Tehát hogy azért az mondjam, egy szabadon látszódó összeg, ami donációkból, rendezvényekből, mindenféle egyéb díszvacsorákból szednek össze.
Mondtad már, itt most, hogy a végéhez közelítünk, visszatérnek oda, hogy mondtad már, hogy te sokat olvasol újságot, és napra kész vagy ilyen szempontból. Hogy tartod magadat egyébként a trendeken rajta? Szóval hogy tájékozódsz? Hogy maradsz képben?
Hát egyrészt, ugye, amit az ügynökségi emberként azért van egy nagyon erős médiafogyasztása az embernek. Tehát tényleg, amikor nem tudom, egy héten elolvasol mondjuk akár 15-20 különböző újságot, meg hírportált, meg blogot, meg szakmai lapot, meg egyébeket, azért abból van egy általános képed, de nagyon sokat tanulok, vagy képben, amikor a kollégáimmal beszélgetek, vagy ők arról az adott szakterületről beszélnek, és mondják, hogy ott milyen érdekes dolgok vannak, milyen trendek, hogyan, körülbelül így. Én megmondom, szerintem abban nagyon hiszek, én nagyon kevés ilyen üzleti elméleti, meg ilyen biznisz könyvet szoktam olvasni. Én abban hiszek, hogy a történelem, a tudomány, a természettudomány, vagy valahol, ahol tényleg komoly szakmai, tudományos gondolkodás folyik, hogy azoknak az analógiáját tudod áthozni a bizniszbe, vagy a vállalatvezetésbe. És ehhez például a kortárs művészet egy kiváló terep, ami ugye a művészetnek 2 iránya van. Az egyik, ami esztétizál, és azért szeretetben harmonikus, meg szép. Ez is egy valid mondás. És van a kortárs művészetnek ugye az a nagyon politizáló, nagyon radikális, olyan téma felvetéseket dolgoz föl, amin kénytelen vagy gondolkodni, és kénytelen vagy szembesülni a népesedés, a nők helyzete, a romák helyzete, a migráció, a környezetszennyezés, a genderügyek, politika, bármi egyéb, ugye ezeket különböző szinten, meg különböző, hogy mondjam, intellektuális módon lehet földolgozni, de hát azért a progresszív 21. századi képzőművészet az nagyjából ezeknek a kérdéseknek a boncolgatásáról, meg a megválaszolásáról.
És azért melyik áll közelebb a két fele értelmezés közül? Jól sejtem, hogy az utóbbi.
Igen, tehát én például volt egy idő, amikor én kifejezetten politizáló művészetet gyűjtöttünk. Most egy kicsit kevésbé, de volt a gyűjtői periódusban egy során, amikor kifejezetten ilyen nagyon politikus vagy a társadalomnak a problémáit napi szinten feszegető műveket gyűjtöttünk. Tehát, hogy az ezekről való beszélgetés, ismerkedés, háttéranyaggyűjtés, a művész, a kurátor, a művészettörténésszel való interakció, beszélgetés, ugye mind trenírozza az agyadat, vagy arra késztet, hogy gondolkodjál a világról, meg magadról, meg mi van körülötted. Tehát ez egy jó agymunka.
Záró kérdés. Mi lesz szerinted a következő nagy trend, vagy buzzword a kommunikációs piacon? Látszik-e egyáltalán valami most, ami...
Most már ez jelen van, ez az egész adatvezérelt történet. Szerintem ez lesz ezen fogunk még egy darabig tovább menni.
Kész van erre a piac már Magyarországon?
Szerintem igen. Szerintem kész van. Igen, szerintem. De ugyanakkor az is érdekes, tudod, hogy vannak ilyen állandó dolgok, amikben nem gondolsz bele. Múltkor volt egy nemzetközi konferenciánk online, és a mi ügyfelünk, Mediacom ügyfele az Uber, és az Ubernek a globális marketingigazgatójával beszélgetett a Mediacom globális vezérigazgatója, és megkérdezték az Uber marketingigazgatóját, hogy különben neki mi a kedvenc médiuma. És hát azt mondta, hogy a közterület. És különben, hogyha belegondolsz, amíg kilépünk az utcára, addig valamilyen közterületi, nincsen reklámblokkoló, nem tudsz kimenni a reklámblokkal pisilni, és a többi.
És alig, hanem ez pont az Uber marketing igazgatójától nagyon jól is hangzik, hiszen a közterületen tevékenykedik.
Igen, tehát közterületen tevékenykedik, de hogy érted, amióta ugye sok diplomadolgozatot olvastam, hogy kiásták a Rómából az első cégért, nem tudom, Krisztus után 47-ben, azóta van közterületi reklám, és ugyanazon a mechanizmuson működik. Tehát érdekes, hogy a digitális, meg izé, de ez egy tök egyszerű dolog, hogy amíg kimegyünk az utcára, addig ott lesz egy rekláminger, amit nem tudunk semmilyen módon elkerülni.
És közben egyébként a közterület is tud egyre inkább digitális hát lenni, és tud egyre inkább adatalapú is lenni.
Adatordozó, meg minden egyéb. Igen.
Nagyon szépen köszönöm Somogyi Zsoltnak, a Mindshare vezetőjének. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu reklámpiacsal és kommunikációs iparral foglalkozó beszélgetős podcastja. Körülbelül 2 hét múlva jövünk megint. Sziasztok, hallgassatok minket! Yeah.